A tech világa belülről. Ez a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat a Life in Tech podcast csatorna jelen adásában, és köszöntöm a három vendégemet is, akik ma itt vannak, Magyar Balást, Bartók Tamást és Bartos Gábort. A mai beszélgetésünk témája az IT munkaerőpiac változásai, trendjei. Azonban ebben az epizódban nem felméréseket és elemzéseket fogtok hallani és látni, hanem egy globális IT cég belső képét mutatjuk meg, és a szakértőink megmutatják azt, hogy hogyan fest ez a változás leképezve egy ekkora cégre, jelesül az EPAM-ra. Azt kérem a vendégeimtől, hogy mutatkozzanak be röviden, hogy a hallgatóink tudják, hogy mégis milyen szerepkörből, milyen oldalról lesztek ti a képviselői ennek a mai témának, hogyan fogjátok ezt vázolni, milyen kép, milyen látószög az, amit ti képviseltek. Balázs, kérlek, kezdjette.
Köszönjük szépen a meghívást először is. Az én nevem Magyar Balázs, én az EPAM-nak az egyik ügyfél kapcsolatért felelős vezetője vagyok. A fő feladatom az az, hogy a partnereink közötti együttműködést építsem.
Bartos Diószegi Gábor vagyok, 14 éve a toborzásban dolgozom az EPAM-nál. Mostanra a regionális vezetői pozíciót látom el, nem csak Magyarország, hanem környező országokkal kapcsolatban is.
És akkor végül, Tamás, kérlek, mutasd be te, hogy miben dolgozol?
Sziasztok, Bartók Tamás vagyok, Senior Solution Architect, több mint 10 év az EPAM-nál. Jelenleg egy olyan szervezetet vezetek, amely elsősorban ügyfelekkel dolgozik és technológiai megoldásokra fókuszál, annak érdekében, hogy olyan megoldásokat szállítsunk az ügyfeleknek, amely ténylegesen az ő igényeiket szolgálja ki.
No, akkor Gábor, hozzád fordulok. Az első kérdésem az volna, hogy mutasd be, kérlek, az elmúlt időszak, az elmúlt néhány év trendjét, illetve hogy hogyan festett ez a piac az elmúlt években, és ehhez képest aztán mi az a változás, aminek jelenleg a tanúi lehetünk?
A legjobb szó, ami leírja, tehát hogy egy szóba kellene mondanom, hogy az elmúlt évekre mi volt a jellemző, az a hullámvasút. Itt ugye kezdődött egy normál versenyhelyzettel a COVID előtt, amit a COVID után nyilvánvalóan itt a digitális átállás miatt teljesen a feje tetejére állított, aztán utána a válság időszaka következett, hogy ez most tényleges válság, vagy egy öngerjesztő válság, ezt még mindig nem tudjuk, nem látjuk, de az biztos, hogy a munkaerőpiaci viszonyokat ez borzasztóan felborította, sokkal másabb a hozzáállásuk a cégeknek a munkaerő felvételhez, mint ahogy eddig volt. Én úgy gondolom, hogy ti is meg tudjátok erősíteni, hogy akár az ügyfél oldalról is sokkal inkább bevonódnak a kiválasztási folyamatba, sokkal jobban szelektálják az embereket, és elindult egy pici talán megtisztulása a szakmának abból a szempontból, hogy irreálisan túl keresett volt az informatikai szakember. Értsük úgy, hogy nagyon jellemző volt az, hogy nem perfect match embereket vettünk, illetve vettek föl a cégek, akiket utána különböző pozíciókra valahova be tudtak helyezni. Az volt a lényeg, hogy minél több embert vegyünk föl. Most inkább eltolódott ez abba az irányba, hogy sokkal speciálisabb tudású, szeniorabb embereket keresünk adott pozíciókra, sokkal több szempontból vizsgáljuk meg, illetve vizsgálják meg akár a versenytársaink is a tudásukat. Tehát nem elég most már az, hogy beleírom a CV-mbe ezt és ezt és ezt és ezt a technológiát, hanem ahhoz valamilyen szinten ténylegesen érteni is kell, mert sokkal jobban megnézzük azt, hogy ez valid, nem valid. És ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy minőség irányába történő váltás, ami szerintem nagyon jót fog tenni a piacnak.
Jó, hát ebben majd egy kicsit mélyebben is belenézünk, beleássuk magunkat, viszont Balázs, téged kérdeznélek arról, hogy mindez hogyan csapódott le az EPAM-nál, hogyan néz ki ez a cégnél, belülről, hogyan változtak ezek a dolgok, és mi volt ennek a képe onnan belülről?
Alapvetően még első körben Gábornak az összefoglalójára reflektálnék. Ez a specializálódás, ez szerintem a piacnak az átalakulása miatt történik, mert a cégeknek alapvetően sokkal kisebb a tőkéje arra, hogy változásokat tudjanak megvalósítani, és ezért sokkal fókuszáltabb egyébként az, hogy hova teszik a pénzüket, hova fektetnek be. És ennek érdekében az a specializálódási folyamat, amit már láttunk egyébként az elmúlt 10-15 évben, hogy az ilyen rettenetesen tapasztalt, sokrétű fejlesztők, illetve mérnökökből kivált egy ilyen specializálódási szegmens mindegyik technológiába, szinte Jávába, dotnetbe, az adat területeken is mindenhol gyakorlatilag megkülönböztethetünk 10-15-20 spéci szakember típust. Ez még tovább fejlődik olyan irányba, hogy az egyes doménekhez tartozó szakosodás is befolyásolja most itt az egyes szakembereknek a kiválasztását a piacon.
És mi erre a válasz az EPAM-nak? Ez lett volna hozzád a kérdés, nem. Hogy akkor ezt ti hogyan?
Alapvetően az EPAM az pont ezt próbálja megcélozni, hogy elősegítjük a szakembereknek ezt az irányú fejlődését.
És akkor Tamás, te ezt hogyan tudod leképezni, mi az, amit te látsz ott a terepen, minek a képe bontakozik ki így a te szerepkörödből, amiben te dolgozol?
Egyébként egyetértek az előttem szólókkal, ugyanis általánosabban megállapítható, hogy az EPAM arra ad választ az ügyfelek számára, amire alapvetően igény bontakozik ki. Ilyen formában az előttem szólókhoz hasonlóan nekünk le kell képeznünk a nálunk lévő szakemberek tudásának az arányára azt, amire lényegében az üzleti oldalon igény van. Tehát ezt kell kiszolgálnunk. Válaszolva vagy folytatva az előttem szóló gondolatát, fontos megállapítani, hogy technológiai értelemben sokkal több generalistára van szükségünk. Ez azt is jelenti, hogy most már önmagában például egy programozási nyelvben, vagy egy tesztelési keretrendszerben specialistának lévő személy, aki rugalmatlan arra, hogy adott esetben más horizontálisan is átfedhető területeken dolgozzon, nem biztos, hogy a jelenlegi körülmények között a piaci értéke emelkedni fog, vagy éppen már az is megkérdőjelezhető, és stagnál-e. Ellenben azok, akik rugalmasak, akik képesek tanulni, és nem csak mélységben, hanem szélességben is képesek tanulni, és képezni magukat, nekik ez a piac kedvező is lehet. Sőt, mondhatjuk úgy, hogy ők azok, akik igazán tudnak fejlődni a jelenlegi piaci körülmények között. És alapvetően mi ilyen kollégákat keresünk, és ilyen irányba képezzük a kollégákat. Megjegyzendő egyébként, hogy az EPAM-nál hatalmas beruházás van az emberekbe, az emberek képzésébe, és mi abszolút erőteljesen ilyen irányba próbáljuk képezni a nálunk lévő kollégákat.
No, erről is fogunk még beszélni, viszont közben látom, hogy Gábor nagy erőkkel bólogat mellettem. Akkor fejtsd ki kérlek, amit szerettél volna, gondolom, mondani.
Abszolút,
erre,
igen,
reflektálni.
Hát, amit mondtál, hogy szélesíteni azt a tudást, tehát nem csak mélyíteni, hanem szélesíteni. Nyilván itt van egy nagyon fontos egyensúly, hogy tehát nem reneszánsz embereket akarunk, hogy mindenki mélységében mindenhez ért, mert olyan nincs, valljuk be őszintén, és ez egy ilyen hiú vágyálom lenne. Viszont az, hogy 2-3-4 területhez tényleg, tehát sokkal inkább elvárás lesz, és hétköznapi belvárás lesz. Nyilván ennek nem lesz egyszerű megfelelni, de eddig is mondtuk azt, hogy igen, előfordul, hogy néha egy ügyfél olyan embert keres, aki tulajdonképpen egy IT department, viszont ez most jellemzőbb lesz, csak mondom, megint meg kell találni azt az arany középutat.
Egyébként azt jól gondolom, hogy az EPAM-nál, akik már ott dolgoznak, és huzamosabb ideje dolgoznak ott, azok alapvetően erre vannak kiképezve, mert amikor én beszélgetek ennek a csatornának az különböző epizódjaiban emberekkel, mindig az a képem, hogy azáltal, hogy szabad útjuk van, bármilyen irányba mehetnek, sok mindent kipróbálnak. Pont nemrég vettünk föl egy epizódot, amiben valaki elmesélte, hogy MBD-d oldalra elment, és az mutatott rá neki, hogy vissza akar menni mobilosnak, mert hogy kipróbált valami mást is, és ezáltal nyilván egészen más látószöget nyert, és én ezt szűrtem le, ezt azért ti támasztátok el, hogy ez mennyire van így, hogy a már meglévő állomány az ilyen sokoldalú.
Igen, egyébként az állomány valóban rendkívül sokoldalú, de ki kell emelni, hogy azért az állományon belül van egy erős szegmens, akik rendkívül tudatosan állnak a saját karrierjükhöz. És ők azok a kollégák, akik tudatosan navigálják magukat, mint akár az általad említett kolléga is, tudatosan próbálják magukat olyan irányba navigálni, hogy az ő piaci értékük és a hozzáadott értékük képes legyen növekedni a karrierjük előrehaladásával. Ez nem biztos, hogy mindenkire elmondható. Hozzáteszem, egy juniortól ezt a hozzáállást nem várjuk el. Ez talán
hát,
a piac
is mondhatjuk, hogy az inas évek, az meg kell, hogy legyen, ahol megtanulod az alapokat, és akkor bizony ott kell ülni és kivárni.
Így van. Tehát mindenképpen. Tehát az inas éveket ki kell várni, ott teljesen más a fókusz. A junior karriered elején neked arra kell fókuszálni, hogy minél többet képezd magad, dolgozzál ügyfelekkel, gyűjtsd a tapasztalatot. Majd azt követően jön az a fázis a karrierednek, amikor szélesíted a tudást, és talán itt van egy dinamikus változás, ugyanis a vezetői szintig korábban, évekkel ezelőtt elég volt, ha úgymond I-típusú, tehát hogy elképzeljük a betűt, tehát hogy egy relatíve keskeny, de mély tudást gyűjtöttél magadra. Én abban látom most a változást, hogy a vezetői szintig a karrieredben nem várhatsz olyan értelemben, hogy ezt az I-betűt megváltoztasd a képességeidben, hanem sokkal korábban ezt el kell vinned egy úgymond T-alakú tudássá. Tehát, hogy van egy terület, amiben mély vagy, viszont nagyon sok kapcsolódó területen viszont egy kevésbé mély, de szélesebb ismeretanyaggal kell rendelkezned. Ez elősegíti azt, hogy tudjál tanácsot adni és döntést hozni az adott pozícióban, ne csak egy technológiát ismerj például egy adott problémakörre, hanem képes legyél választani és megindokolni, hogy például mondjuk continuous integration jutott éppen eszembe, hogy a lehetőségek között ne csak mondjuk a Jenkins-t ismert például fejlesztőként, hanem például a Circle CI-jal tudjad ezt összehasonlítani, és megindokolni az ügyfélnek, hogy éppen az adott szituációban melyik az alkalmasabb.
Én úgy látom egyébként, tehát abszolút egyetértek ezzel, hogy az ügyfeleink azok üzletközpontúan kezdtek el gondolkodni, és pontosan ezért van erre szükség, hogy ne csak egy technológiában legyél igazán ász, hanem hogy átlássad azt, hogy ahhoz, hogy te leszállítsál egy bizonyos értéket az üzlet számára, ahhoz neked nem elég csak Jávában tudni programozni, vagy csak a continuous integrationnek egy szeletét megértenem, értened kell azt, hogy hogyan fogsz te hozzájárulni azzal a tevékenységgel gyakorlatilag a cégednek a sikeréhez. És ehhez viszont az EPAM rettenetesen sok támogatást nyújt a junioroknak is egyébként, mert azt vettük észre, de ezt majd Gábor mindjárt alátámasztja, hogy az ügyfeleink már a junioroknál is egyébként azt nézik, hogy kinek van affinitása arra, hogy belekóstoljon ebbe az üzletközpontúságba.
Ha már az ügyfelek igényeit mondtad, akkor szerintem ezt bontsuk most ki, és utána kaphat szót az is, hogy mik a kiválasztás szempontjai, és hogy hogyan alakul ez, de ha már ezt felhoztad, akkor nézzük meg ezt, hogy ez hogy változott a piacon, és ma kik, és melyik iparágból, és milyen igényel állnak elétek, hogyan látjátok ezt?
Hát én úgy látom, hogy az EPAM felé támasztott igények, azok elég szerteágazóak. Hogyha iparágokat nézünk, szerintem az EPAM lefedi az egész palettát, a banki rendszerektől a biztosításig, a sportig, minden területen szállítunk megoldásokat. Én pont azt látom egyébként az én ügyfeleimnél, hogy a befektetési kedv az koncentrálódik azokra a mérhető dolgokra, amik hozzájárulnak az ő üzletüknek a növekedéséhez. Az elmúlt, tehát hogyha visszamegyünk mondjuk 10 évet, akkor azt tudom mondani, hogy az akkori befektetési hangulat, az sokkal inkább a try and fail típusú projekt munkákat célozta meg. Nem számított annyira az, hogy mennyire lesznek sikeresek a projektek, nem kellett annyit mérni a projekteknek a hozzáadott értékét, és ilyen szempontból az elmúlt 3-4 év a COVID alatt, a válság alatt teljesen átformálta az üzleteknek az elvárását, és most már igenis bizonyítanunk kell azt, hogy adott befektetésre mekkora hozam van az IT megoldásokban is. És ehhez viszont az egyénnek is hozzá kell járulnia, és szerintem ez jelentősen meghatározza egyébként az, hogy milyen oktatással járulhatunk hozzá a juniorok, vagy akár a mostani szenioroknak a fejlődéséhez. De ti hogy látjátok?
Abszolút, tehát a hatékonyság került szerintem itt az ügyfelek oldalán is így a legtetejére. És főleg a juniorok kapcsán az, hogy legyenek nyitottak, tényleg bele tudjuk verni azokat a doméneket, amikre neki szüksége lesz. De ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy amit te is mondtál, hogy a saját belső képzéseinken, a szakmai képzéseinken is vegyenek részt, mert tisztelet a kivételnek, azért még mindig az a jellemző, hogy nem teljesen állnak készen az iparra, mint olyanra a frissen diplomázott kollégák, és erre nekünk nagyon jó ilyen beizzító képzéseink vannak, már az első perctől kezdve ez a rendelkezésükre áll, és át is toljuk őket ezen, úgyhogy valóban most a juniorok egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak, de ez a nyitottság, ez nagyon fontos, illetve ami nekünk még nagy előnyünk, mint EPAM, ez amióta a világ így volt nálunk, hogy ugye úgy tudsz többféle doménba belekóstolni, hogy nem kell munkahelyet váltanod. És ez egy nagyon nagy előny, tehát ez kevés helyen van így.
Talán visszakanyarodva még ahhoz, amit Balázs mondott előttem, hogy az ügyfeleknél ez a try and fail, vagy fail fast volt a motivátor, mondhatni néhány évvel ezelőtt. Én ezt most úgy forgatnám át a szeniorokra értve inkább, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy úgynevezett fit for purpose megoldásokat kell szállítanunk. Tehát ez a mérnöki szemszöggel túl bonyolított, számunkra technológiai értelemben motiváló, de az ügyfél számára túlzottan komplex megoldások már nem kívánatosak. Tehát nem tudjuk azt eladni az ügyfélnek, hogy azért fejlesszünk le mondjuk egy új adatbázis megoldást az ügyfél számára, mert én éppen szeretném azt kipróbálni, mert az éppen menő, hanem meg kell tudunk indokolni, hogy őket az üzleti céljaik elérésében az miért fogja segíteni. Például azért, mert a jövőben azt várjuk, hogy növekedni fog a terhelés a rendszerre. Ennek hatására azt javasoljuk, hogy a jelenlegi adatbázis bontsuk ketté, és az egyiket mozgassuk át egy másik megoldásra. Ez egy valid indoklás, de pusztán azt nem tudjuk eladni, hogy szeretnénk azért változtatni, mert éppen ki szeretnénk próbálni. Míg régebben egyébként erre is volt lehetőség, mert az ügyfelek szerettek próbálni, szerettek tesztelni, szerették azt mondani, hogy ők úgymond technology savvy cégek, és ennek hatására szerettek erről blogokat írni, erről különböző posztokat írni, hogy ők valamit kipróbáltak. Ez most már kevésbé jellemző, hanem inkább visszatér valamit. Gábor mondott, a hatékonyság az, ami az egyik vezető rugója a mostani beruházásoknak.
Balázs? Egyébként ez a fit for purpose, ez rendkívül jól leírja azt, hogy hogyan támogatja egyébként az EPAM ezt az egész átalakulását a piacnak, mert úgy próbálunk fellépni az üzletközpontú szállításra, hogy képítettünk egy ilyen elég erős konzulensi csapatot, aki segíti a mérnökeinket abban, hogy pont ezeket a célzott, rendkívül magas hatékonyságú megoldásokat szállítsuk az üzleti átalakulásért.
Ez egy új szerepkör, ezek a konzulensek, ez egy új fajta...
Ez egy új funkció. Tehát funkció? Ez gyakorlatilag tehát hogyha visszatekintünk megint csak a mi időnkbe, amikor mi jártunk egyetemre, és akkor már az egyetemeken lehetett tanulni mondjuk bankinformatikát, és ez például a mostani képzésekben, hogyha megnézitek, akkor továbbra sincsen ilyen nagy hangsúly fektetve arra, hogy például retail informatikát tanuljunk, vagy streaming informatikát, vagy biztosítás informatikát, és így tovább. És gyakorlatilag, amit az EPAM-ban biztosítunk, pontosan erre adunk választ a piacnak, hogy egy új generációs szakember kombinációt adunk az ügyfeleinknek, ahol gyakorlatilag biztosak lehetnek abban, hogy amilyen IT szolgáltatást meg megoldást szállítunk mi, az ő problémáikat fogja megoldani az adott szakterületen, az adott doménben hihetetlen kimagasló minőségi.
Tehát ez azt is jelentheti, hogy egy ilyen hatalmas globális IT cég, mint az EPAM, az alakítja akár az oktatásnak is a terepét. Tehát ti mondhatni, hogy kitaláltok, létrehoztok új szerepköröket, az igényeket figyelve.
Még reflektálva, amikor a beszélgetésünk elején mondtad, hogy mire vagyunk mi kiképezve, mi veteránok, meg így az EPAM-ban a senior réteg, szerintem pont a változáshoz való alkalmazkodás. Tehát, hogyha itt megnézzük megint az elmúlt 10 évet, legalább 6-7-szer ment végbe olyan drámai változás a piacon, meg így a vállalatok életében, amit nagyon sok vállalat egyébként nem élt túl, nem tudtak ezzel mit kezdeni. Az EPAM-nál pedig pont ezt vesszük célba, hogy ne féljünk attól, hogy teljesen máshogy kell csinálni azokat a dolgokat, amiket tegnap még így csináltunk, most teljesen máshogy fogjuk csinálni. Ez egyébként az agilitás, illetve az egész szervezetünk felépítése és az értékeink tükrözik.
Ugye két dolgot tennék ehhez hozzá. Az egyik, amit mondtál, hogy iparág specifikus képzések, na erre gondoltam, hogy nem feltétlenül vannak kész az iparra, mint olyanra.
Mármint, hogy a pályakezdők.
A pályakezdők, igen, igen, igen. A másik pedig, azt elfelejtettem.
Hát kikerülnek ezek, fú, hát igen, van ilyen, hogy elfelejti az ember, de akkor kérdezek közben olyat, amit le tudsz direkt válaszolni, tehát mikor kikerülnek, és nincsenek itt specializálva, akkor tulajdonképpen kifejezetten jó, hogy ilyen tiszta lap számotokra, mert tudjátok és nem is feltétlenül csak iparágra, hanem szegmensre képezni őket.
Igen, ez végül is abból a szempontból jó, hogy berögződött rossz szokásokat sokkal nehezebb és hosszabb idő megváltoztatni, mint valakit formálni újonnan és 0 kilométeres üres papírként, úgyhogy ez szerintem nekünk feltéve, bizonyos szempontból előnyös. Nyilván nem lenne rossz, hogyha mondjuk már ilyen tapasztalatokkal rendelkeznének.
Hozzátéve azt, hogy az EPAM azért az egyetemi téren is sokat tesz azért, hogy aki kikerül, annak az alapképzése már pontosan ne az a fehér papír legyen, ami semmi nincs, hanem legyen egy alapszín. Így ha van, akarom ilyen költőjén megfogalmazni.
Így van, több egyetemmel vagyunk kapcsolatban, ahol kollégák azért elég aktívan részt vesznek a képzés alakításában, szóval mégül is igen alakítjuk.
Akár erről is beszéltünk majd egy kicsit, mert ide ehhez kapcsolódik a körképhez, hiszen azért ez egy aktív szerepe az EPAM-nak, hogy amit te is mondtál bátran, meg félelem nélkül, az azt is jelenti, hogy alakítjuk a piacot, de visszautalva, hogy ne csak iparágakról beszéljünk, és ne csak arról, hogy az ügyfeleket emlegetjük, hogy mik az igényeik, hanem milyen iparágak és milyen szegmensek igénylik ma a legjobban azt, hogy ti szolgáltassatok, és meglegyenek azok a szakemberek, akik szükségesek.
Szerintem a banki szektor, biztosítási szektor, a core IT cégek, tehát az ilyen nagy digitális lábnyommal rendelkező cégekre gondolok, akikkel szinte napi szinten kapcsolatban állunk a kütyüjeinken, meg a levelezésen keresztül, és az a helyzet, hogy pont ezek a cégeknek kell a legnagyobb változáson keresztül menniük. És ennek érdekében egyébként az EPAM rettenetesen sok energiát fektet a nem csak a juniorokba egyébként, hanem a senior képzésbe is. Egyébként a misztifikációját ennek az egésznek elkerülendő, ez úgy működik nálunk, hogy kiépítettünk egy ilyen belső szolgáltatást, ahol az embereink azok hozzáférnek különböző tréningekhez, de erről majd Gábor fog többet mesélni, és ez kiterjed a szakmai, tehát a technológiai oldalra is, tehát magának az egyednek, aki részt vesz az EPAM életében, lehetősége van arra, hogy Java fejlesztőként mondjuk az adattárházakkal is megismerkedjen, mert van egy adattárházas kompetenciánk, ahova el tud menni tréningekre, el tud menni szakemberekkel beszélgetni, de ugyanígy, hogyha mondjuk egy biztosítási adattárházas problémával találkozik egy jávás backend fejlesztő, akkor ugyanígy tud segítséget kérni, és fel tudja építeni saját univerzumát azért, hogy piacképesebb, illetve jobban tudja elvégezni a feladatait a napi szinten.
Sőt, hogyha az illető kellően tapasztaltnak tűnik az adott területen, akkor éppen önmaga is becsatlakozhat egy ilyen kompetencia központnak a munkájába. Hozzáteszem, ezek mostanra már teljes mértékben cégen belül globálissá váltak, tehát adott esetben lehetőség van arra, hogy együttműködjön valaki egy észak-amerikai, vagy éppen egy közel-keleti kollégával, ugyanabban a kompetenciaközpontban, és utána éppen egy dél-amerikai, vagy egy nyugat-európai megkeresésre válaszolnak, mint egy csapat. Tehát most már ez végbe ment ez a változás, tehát most már ilyen értelemben ezek a kompetencia központok, amelyeket az előttem szólók említettek, mostanra már teljes mértékben globálisak.
Azt hiszem, hogy a hallgatóink jó pár ilyen beszélgetést hallhattak, ahol ezek a kompetencia központok szerepelnek, de azért, hogy ebbe az adásba is képbe kerüljenek, mégis valami példát mondjál, meg a nagyságrendet mutassuk meg, mert ez nagyon jó, hogy mondtad ezeket a különböző helyeket, de azért olyan jó azt látni, hogy mégis példaként felhozol egy méretet, és mondjuk egy ilyen kompetencia központot példaként.
Talán kettőt akkor kiemelnék, de méretben egyébként hatalmas különbségek vannak. Tehát azt kell látni, vagy éppen hallani a hallgatóknak, hogy ezek a kompetencia központok alapvetően egy irányban érdeklődő, és abban szakembernek számító kollégákat gyűjtenek össze globálisan. És a cél pedig az, amit Balázs is mondott, hogy adott esetben, ha a történet végén van egy Java backend fejlesztő, aki problémába futott bele, akkor tudjon valakihez fordulni, abból a célból, hogy időben, tehát hatékonyságra ezzel is reflektálunk, tehát gyorsan időben kapjon megoldást, vagy megoldási lehetőségeket az ő adott problémájára, ezáltal lehetővé téve, hogy például néhány nap alatt megoldja egy olyan problémát, amit önmagában lehet, hogy hetekbe tellett volna. És akkor milyen kompetencia központjaik vannak? Nyilván rengeteg. Van olyan, ami nagyon nagy méretű kompetencia központ, ilyen például a mesterséges intelligenciával foglalkozó kompetencia központunk. Például ide tartozik a most elég sokat hallott generatív mesterséges intelligencia, vagy GenAI angolul, nagy nyelvi modellekkel foglalkozó területek is, de ők foglalkoznak más jellegű mesterséges intelligencia jellegű kutatásokkal, tehát ilyen research and development jellegű aktivitásokkal, tanácsadással is foglalkoznak. Ők méretileg, egyébként nagyságrendileg, tudomásom szerint több ezres nagyságrendről beszélünk, úgymond létszám tekintetében, és minden geográfiai lokációnkról van ebben a kompetencia központból kolléga. A történet másik végén például egy olyan kompetencia központot említenék, amely irányában van egy kicsi személyes érdekeltségem, ez a CIAM, tehát a Customer Identity and Access Management kompetencia központ, ahol mindössze körülbelül 20-an vagyunk globálisan, ez egy relatíve új, körülbelül egy éves kompetencia központ, itt pedig kifejezetten egy adott technológiai környezetre vonatkozó megoldásokra fókuszálunk ebben a kompetencia központban, és próbáljuk a többi kollégát segíteni, hogy hogyan hozzanak döntést A és B technológia között.
Csak egy gyors reakció, egyébként ezeket a kompetencia központokat én mindig az egyetemekhez szoktam hasonlítani, mert összegyűjtik a tudást, és utána elérhetővé teszik a tudást a kollégák számára. És ez egyébként, tehát első körben, hogyha így visszatekintek így arra, hogy hogyan dolgoztunk 20 évvel ezelőtt, amikor fejlesztésbe belefutottunk egy hibába, akkor mindenki elkezdte nézegetni a különböző fórumokat, hogy ki hogy oldotta meg ezt a problémát. A 80% ezeknek a megoldásoknak teljesen használhatatlan volt, és akkor végül a saját problémádat saját magad találtad ki, de rettenetesen sok időbe tellett. És az a helyzet, hogy a kompetencia központjaink pontosan ezt próbálják elhárítani, hogy szisztematikusan és profi módon érjenek el olyan tudást a szakembereink, amivel nagyon hatékonyan tudnak dolgozni.
Bocsánat, és nem csak tudást próbálunk ezen kompetencia központokkal, hanem az EPAM a kompetencia központokon keresztül különböző megoldásokat, eszközöket is fejleszt saját beruházásból, ezek az úgynevezett produktok, illetve akcelerátorok. Tehát ezt még akartam említeni, hogy számos ilyen fejlesztés van a központokon belül, és ez azt szolgálja, hogy amikor egy ügyfél elkezd velünk dolgozni, akkor például ne csak egy úgymond fehér lappal, egy üres canvasszal kezdjünk el dolgozni, hanem legyenek például mintáink, amiket újra tudunk használni. Ennek hatására gyorsabban érjünk el egy olyan megoldási javaslatot, amely az ügyfél érdekét szolgálja, ezzel egy időben pedig gyorsan jussunk el oda, hogy ez az első kapavágás megtörténjen.
Illusztrálandó, hiszen a munkaerőpiacról beszélünk. Volt egy epizód, ahol az egyik kollégátok, aki jelenleg már a kollégátok, elmesélte, hogy miért jött az EPAM-hoz, és a példája pedig az volt, hogy egy problémába ütközött. És igaz, hogy nemzetközi cég volt, de oda került, hogy szakértőként egy ponton saját magához került vissza. Tehát mikor megkérdezte, hogy kihez forduljon, akkor mondták, hogy tudnak valakit, aki ebben nagyon jó, és végül ő volt az, akit neki saját magának javasoltak, és itt döntött úgy, hogy elmegy és hozzátok ment. Tehát ugye ennek azért egy szakembernek a szempontjában elég jelentős hozzáadott értéke van, hogy mindig van forrás, mindig van kitől tanulni.
Igen, egyébként nekem is nagyon sok hasonló beszélgetésem van jelöltekkel, hozzáteszem, akik azzal indokolják meg a váltási szándékukat, hogy az adott vállalatnál, ahol dolgoznak, úgymond a szenior szinten nincsenek túl sokan. Tehát ő eljut egy olyan szintre, ahol mondhatni már ő egyedül van, és az ő vele egy szinten, az ő szenioritási szintjén nincsenek mások, ezáltal nincs körülötte egy motiváló közeg, akitől tanulhat, akivel megvitathat különböző problémákat, valószínűleg a cég méretéből fakadóan is, míg nálunk pedig van például product managerekre, architektekre egy olyan nagy közeg, amely egyúttal húzza is magával a többieket, és úgymond motiváljuk egymást abban az irányban, hogy tanuljunk együtt, tanuljunk egymás megoldásaiból, amit egymásnak el tudunk mesélni, akár egy kávé mellett is, hogyha személyesen van lehetőség találkozni, és ez egy motiváló közeg egy szenior tapasztalt kolléga számára. Tehát számtalan olyan eset volt, Judit, amit te is említettél, hogy pont ezért akar valaki váltani, és mondjuk ezért választ bennünket.
Ez szakmai szempontból egyébként, tehát amikor a technikai részét nézzük a dolgoknak, ez az adott egyénnek, én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben volt ez így a központban. Az elmúlt pár hónapban én azt látom, hogy mivel ez az üzletközpontuság bejött a képbe, és az ügyfeleink is egyébként elkezdtek érdeklődni a kompetencia centereink iránt, nem csak szakmai szempontból, hanem pont az üzleti értékteremtés szempontjából. Ezért rettenetesen fontossá válik az egyedek számára az, hogy megismerkedjenek az egyes ilyen industry-nak a problémáival, meg a megoldásaikkal. Na most, hogyha azt nézzük, hogy én, mint egy .NET fejlesztő mondjuk, belefutok egy adott problémába, és ezt föl tudja oldani egy ilyen globális kompetencia központ, hogyha mondjuk ezt átvetítjük üzleti szempontból az egyik ügyfelünkre, akkor az ügyfeleink megemelkedett igényei azok pont azért csapódnak le hozzánk, mert ezek a kompetencia centerek számukra is tök nagy belátást adnak arra, hogy hogyan tudnak különböző problémákat megoldani, amikbe belefutottak mondjuk Amerikába, de mondjuk mi már ezt megoldottuk valakinek Ázsiába. És ez a tudás, ez rettenetesen nagy érték, ami egyébként az embereink számára teljesen szabadon elérhető.
Ugyanakkor az ügyfeleknek nem pusztán szolgáltatok, hanem ők mennyit tanulhatnak ezáltal. Igen, belelátnak ilyen dolgokba. Nézzük meg azt is, hogy ez az egész változás, ez milyen szerepköröket hozott, és egyáltalán aztán nézzük majd meg, hogy ennek milyen szempontjai vannak, hogyan választjátok ki ezeknek az új szerepköröknek a jelöltjeit, de akkor menjünk sorban. Mik azok, amik teljesen új, akár szakmák, szerepkörök, amik megjelentek ebben a nem is olyan nagy távlatban, ebben a rövid időszakban?
Ez érdekes, tehát nekem lehet, hogy kicsit unortodox lesz a véleményem tekintetben. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt közelmúltban teljesen új szakma nem jött létre. Ellenben például 2006-7 körül viszont volt ilyen, tehát például akkoriban nem voltak még úgymond DevOps mérnökök. Voltak rendszermérnökök, de a DevOps mérnök kategóriát ők nem tudták kielégíteni, és voltak olyanok, akik képesek voltak magukat teljesen átképezni erre az új igényre, és az ő értékük a piacon megnövekedett, majd jöttek utána az őket követő generáció, akik már egyetemről kikerülve tudatosan ilyen irányba képezték magukat. Na most a közelmúltban véleményem szerint, és persze a kollégáknak meghagyom a lehetőséget, hogy ne értsenek velem egyet, én úgy gondolom, hogy teljesen új szakma nem született, ellenben a meglévő szakmák jelentősen átalakulnak. Olyan értelemben, hogy bizonyos tudás, mint ahogy korábban is említettük, szükséges lesz annak érdekében, hogy valaki érvényesülni tudjon, és a szakmai szava hihetőségét meg tudja tartani, például egy konzuláns szinten. Megemlítve például a mesterséges intelligencia területet, korábban elképzelhető volt, hogy kifejezetten specialistákat használtunk mondjuk egy ilyen jellegű megoldás tervezésében. A jövőben én úgy gondolom, hogy erre nem tudunk kizárólagosan hagyatkozni, hanem mindenkinek el kell kezdenie bizonyos alaptudást magára venni, például ezen a területen, annak érdekében, hogy olyan megoldásokat tudjon szállítani a saját tudása vagy kompetenciája környékén, ami beleillik ebbe az új, mondjuk úgy, relatíve hype-olt területbe. Tehát összegezve, szerintem teljesen új szakma nem jött létre, viszont nagyon sok meglévő átalakul. Ez legalábbis az én véleményem, kollégáknak meghagyom a lehetőséget,
szerintem,
hogy ellen...
Most Gábort is engedjük szóhoz jutni, de úgy látom, hogy a Balázs is akar ezt hozzászólni, úgyhogy sorban akkor mindenki elmondja a véleményét.
Abszolút, tehát én is úgy gondolom, hogy új szakma nem kreálódott itt az utóbbi időben, a változások nyomán. Azzal 100%-ig egyetértek, hogy amit az elején is pedzegettünk, hogy egyre több mindenhez kell, nem teljes mélységében, de hogy felismerjem azt, hogy mit kell megtanulnom. Tehát úgy, hogy valaki teljesen csak egy területre fókuszál, az így nem fog menni hosszú távon. Tehát a csúnya szóval mondva, a szakbarbárság kora az lejárt. Tehát,
nagyon jó címet adtál.
Igyekeztem. És ha valakiben nincsen meg az az akarás, vagy az az akarat, hogy ne lögdösni kelljen, hogy ezt is tanuld meg, azt is tanuld meg, hanem nyitottnak kell lenni.
De hát ez egy általános
felé. Igen, ez nálunk általános. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a múltban is így volt, viszont építettünk egy olyan bázist, ezzel az itthoni 2000 és globálisan 50 000 plusz emberrel, akiknek nagy részt ilyen a mentalitása, és ez húzza magával szerintem a piacot is más területeken. Nálunk rá, legalábbis a magyar piacon azt látjuk, hogy nagyon sok pozitív hatása van akár a jelöltekre, volt epamosok, visszajönnek, és a többi, és a többi. Tehát Tehát nagy hatással voltunk itt a helyi piacra.
Visszakanyarodva az ügyfelekre, mert alapvetően egyébként ők határozzák meg az elvárásokat, illetve hogy hogyan meg miként szállítunk, és ebben is vannak olyan ügyfeleink, akik előrébb járnak a gondolkodásba, és sokkal inkább megkövetelik azt, hogy ne csak szakmailag legyen képzett az a erőforrás, az a csapat, akit mi használunk, vagy akit megkérünk, hogy leszállítsák a megoldásokat. Viszont vannak olyanok is, akik ezt még nem fogalmazták meg így a saját szintjükön, és mivel mi viszont proaktívan teszünk azért, hogy az embereink azok napra készek legyenek, meg értékesek legyenek a piac számára, csomószor kapunk mondjuk olyan visszajelzést is, hogy na hát, a ti fejlesztőitek ismerték azt, hogy mi a különbség az életbiztosítás meg az egészségbiztosítás között. Hogy így a két fogalom az így eltér, és más, hogy működik a kettő, más, hogy működnek a különböző igénybejelentők, és ezzel ők tisztában voltak, hogy ezt tréneljük. Hát mondtam, igen, tréneljük. Tehát alapvetően ez így önmagából nem születik meg az emberek fejében, és ezért tenni kell. És én azt látom egyébként, hogy azok az emberek jutnak egyről a kettőre gyorsabban, akik hajlandók ebbe az irányba tenni és lépni.
Tehát összegezve, igen, szükség van arra, hogy legyen bennünk tanulási készség. Igen, szükség van arra, hogy képesek legyünk magunkat trénelni, és ezáltal növelni a kompetenciánkat különböző képességeken keresztül, és ehhez még egy dolgot hozzátennénk, vagy hozzátehetnék magam nevében beszélve, szükség van arra, hogy a mentalitásunk is olyan irányba változzon, hogy értéket akarjunk szállítani mindenek előtt, és hatékonyan.
És ezt ti hogy segítitek elő, hogy ez a mentalitás mondjuk egy frissen bekerült embernek, ez nem feltétlenül evidens, azért ehhez hozzá kell edződni, sőt, itt is csak azt tudom mondani, hogy amikor beszélgetek kollégáitokkal, akkor sokszor azzal kezdik, hogy teljesen elképedtek, amikor oda kerültek, hogy itt mi mindent lehet tanulni, és hogy egyáltalán akár egyetemekről érkező szakemberek vannak így elképedve ezen, hogy ehhez ti mit tesztek, és ezt mondjuk el, hogy pontosan mit jelent. Nem biztos, hogy ezt a nagyságrendet bárki el tudja képzelni.
Tehát erre válaszolva, a mentalitást szerintem trénelni nem lehet. Nagyon sok mindent lehet képzéseken keresztül megtanulni, és ebben őszintén megmondom, hogy az EPAM élen járó a piacon. De a mentalitást azt kell mondanom, hogy önmagában tréningek útján nem lehet. Mentalitáshoz talán két dolog szükséges. Egy egyéni döntés, hogy igen, én szeretnék máshogy gondolkodni, vagy más módon működni, vagy más megoldásokat szállítani, vagy más módon döntéseket hozni. A másik dolog pedig, hogy olyan közegben dolgozzon az az egyén, amely közeg számára az adott mentalitást közvetíti. Tehát adott esetben a junior, ha egy olyan csapatba kerül be, ahol számtalan vágyott mentalitású tapasztalt kollégával együtt dolgozhat, akkor a közegnek a húzó ereje őt is abba az irányba tolja, ami az ő karrierjére egyébként hosszabb távon nagyon előnyös lesz. De ezt én úgy gondolom, hogy egy nagyon kicsi cégnél nem biztos, hogy el tudja érni, mert ott ez igencsak egy kockadobás, hogy most bejön, vagy nem jön be, mert kevés kollégával lehet együtt dolgozni. Míg az EPAM-nál azáltal, hogy többen vagyunk, tudunk új csapatokat összeállítani, hogy mindig legyen olyan kolléga, akinek ez a konzultatív, vagy értékközpontú, hogy bárhogy nevezhetjük, mentalitása megvan, és ő húzza magával a többieket.
És egyébként az EPAM-ban, tehát hogyha valaki az EPAM-hoz jön dolgozni, nem lesz egyedül. Tehát olyan érzése sose lesz, hogy te jóságoség, mit csináljak holnap, vagy mi a feladatom holnap, még hogyha nem vagyok projekten, akkor is az EPAM-on belül ez a dolgozói támogatás, amit kiépítettünk itt az elmúlt 30 év alatt, ez egy hihetetlenül sokrétű funkció, és nézik a az egyéni fejlődési karakterisztikádat. Nézik azt, hogy hogyan tudnák mondjuk a te céljaidat elősegíteni. Tehát például, hogyha rákerülsz egy projektre, ahol rajta tudnál lenni 30 évig, változás nélkül, onnan mehetnél nyugdíjba, ez a támogatói rész az EPO-n belül meg fogja vizsgálni, hogy te figyelj már, te azt szeretted volna, hogy mondjuk erről meg erre a pozícióra lépjél, akkor nem lehet, hogy mondjuk a következő 6 hónapban érdemes lenne megnézni egy másik típusú projektet, mert akkor ott adatot tanulhatná, megnézhetnéd, hogy a kockázatkezelés hogy működik mondjuk a biztosítókon belül, és pont van egy olyan pozíciónk egy másik csapatban, ahol mondjuk ebbe az irányba elmehetné. És gyakorlatilag az egyénnek ez a fejlődési tervezés, amit egyébként adunk minden lokációnkba, ez gyakorlatilag az EPAM szolgálatása az emberek irányába.
Mindezzel együtt nekem mindig volt egy olyan benyomásom, hogy elmondjátok, hogy mekkora nagy cég, mennyi csapat, hogy mégis valahogy olyan emberek dolgoznak sokszor itt, akik nagyon is autonómok saját szakmaiságukba, és szerintem ez egy különleges együttállás, ezt jól látom, hogy megvan erre a lehetőség?
Egyet
mindenkinek
értek.
Van ehhez hozzászólása?
Valóban egyébként így van, tehát úgy is leg lehetne fogalmazni, hogy néha a cég az úgy tűnik, mint egy nagyra nőtt scale-up vállalat. Nem startup, ugye startup, scale-up nagyvállalat, hogy inkább a közepes méretű vállalathoz hasonlítanám, ugyanis van egy lapos struktúránk, nincsen végtelenül sok menedzsered, mindenkiben alapvetően, főleg aki már régóta a cégnél van, megbízunk abban, hogy jó céllal végzi a munkáját, sikeres akar lenni, és nincs ez a fajta túlzott főnökösködés talán, hogyha nevezhetem ilyen csúnya szóval, nincsen felülről letaposva az ember válla, hogy megmondják neki, hogy éppen mit, hogyan kell csinálni. Tehát ilyen értelemben valóban van jelentős autonómia, jelentős bizalom, de hát természetesen nagy felelősséggel az is jár, hogy nagyok az elvárások ezzel egy időben, tehát azt jelenti, hogy ezzel élni tudni kell, szállítani kell az eredményeket, de én úgy gondolom, hogy a kiemelkedő szakemberek, akik a magyar piacon jelen vannak, már pedig őszintének kell lennünk, számtalan kiemelkedő szakember van a magyar piacon, ezek nagy része, vagy egy jelentős része az EPAM-nál dolgozik, egy jelentős része nem, de ők erre képesek, és mi nagyon szeretünk ezzel a réteggel együtt dolgozni, és úgy gondolom, hogy ők képesek olyan megoldásokat szállítani, amelyeket ténylegesen az ügyfelek igényelnek.
Abszolút. Emlékszem, amikor utoljára beszélgettünk, ez 2021 április volt, akkor talán az volt a címe a podcastnek, hogy az EPAM DNS-ét nem kell, és nem is szabad megváltoztatni, és nekünk egyébként azóta is továbbra is selling pointunk, tehát ezt minden egyes jelöltünknek leendő kollégáinknak elmondjuk, hogy tudjuk, hogy mindenki ezt mondja, hogy bár nagy cég vagyunk, de egy sokkal szorosabb kapcsolat fűz össze kollégákat, így cégen belül, pláne mondjuk akár doméneken, industrikon belül, vagy kompetenciacentereken belül, ez nálunk nem csak duma. És ahogy mondod, tényleg sokan meglepődnek azon, hogy na, hát ez tényleg nem duma. Úgyhogy sok ilyen visszajelzést kapunk.
Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledve, azt gondolom, hogy azokat a képzéseket is említsük meg, amik nem belső képzések, hanem még egy belépő pont, és akár ingyenesek is, és be tudnak csatlakozni ezáltal az EPAM-hoz. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ti biztosítotok olyan kezdőpontokat is, amik nem már azoknak vannak, akik bent vannak, és nem azoknak, akik nem az egyetemi képzéssel párhuzamos, hanem akár autodidaktán eljutottak egy szintre, és utána akarnak tovább tanulni.
Valóban van ilyenünk, ez gyakorlatilag egy ilyen mindenféle kölcsönös kötöttségtől mentes együttműködés egyének és az EPAM között. Itt mi biztosítjuk a tudásanyagot, biztosítunk adott esetben mentort, akivel rendszeresen lehet találkozni online vagy face-to-face. Van egy meghatározott szilabusz, amit lehet követni, és a végén pedig neki lehet ugrani, hogy akkor most ez
sikerült, és tudunk együtt dolgozni egy rendes employment formában, vagy nem. Illetve a már EPAM-os kollégáknak nem csak az ingyenes képzéseket, hanem nagyon sokszor elég komoly szertifikátokat is biztosítunk, bizonyos feltételek mellett nyilván, de ez abszolút fókusz.
No, így a végén egy utolsó kérdés, amit mind a hármatokhoz intézek. Mit láttok ebből a vonalból, ami az elmúlt évek változásai, a jelen helyzet, mi következik? Mik a következő időszaknak a trendjei, vagy mi az a jövőkép, amit ti láttok? Balázs, nézzük meg a te véleményedet, a te képedet erről.
Én úgy gondolom, hogy ez egy erős ötvözet fog kialakulni a konzulens és a mérnöki pálya között, és ebben egyébként az EPAM élen fog járni. Érdemes hozzánk jönni dolgozni, hogy ebbe részt vegyenek az emberek, mert egy olyan ötvözetét fogjuk leszállítani az értékteremtő mérnöknek, akik értenek ahhoz, amit egyébként az üzlet szeretne. És ez mind a banki, biztosítási, az értéklánc értékesítési területen, az energia területen, a pharmaceutical területeken, illetve a sport területén, mindenhol szerintem ez erőteljesen érvényesülni fog, és én ezt látom, hogy a következő egy-két évnek így a meghatározó központján.
Tamás, te mit gondolsz?
Az egy komplex kérdés önmagában. Tehát már beszéltünk arról, hogy milyen dinamika van a piacon. Az szerintem látható, hogy a szolgáltatás nyújtó cégeknek alapvetően az igényszintje hullámzik a jelenlegi környezetben. A termék előállító cégeknél viszont ez a hullámzás inkább úgy jelenik meg, hogy a termékekben nem tudnak feltétlenül olyan mértékben árat érvényesíteni, amit az ügyfelek gondolkodás nélkül el tudnak fogadni. Ezáltal van egyfajta nyomás. Ez azt eredményezheti, hogy esetleg bizonyos kisebb cégek nehéz körülményekkel tudnak mondjuk szembenézni az elkövetkezendő fél év, egy év során. A nagyobb vállalatok, amelyek nagyon sok ügyféle dolgoznak, nagyon sok lábon állnak, ilyen például az EPAM is, úgy gondolom, hogy egy jelentősen biztosabb munkahely az IT szakemberek számára, főleg azok számára, akik, ahogy meg is beszéltük, képesek tanulni, képesek horizontális látásmóddal gondolkodni, és képesek értéket szállítani az ügyfelek számára, az ő piaci értékük továbbra is szerintem magasan fog maradni, és ezen kollégák szerintem, és ez a személyes véleményem mindentől, jobban járnak egy olyan szolgáltató nagyvállalatnál dolgozni, mint például az EPAM. Ugyanis ott több lehetőségük van, ki tudnak bontakozni, és egy biztosabb munkahely van mögöttük. Ez az egyik, talán piaci dinamizmus. Emellett technológiai értelemben van számos olyan terület, ami most nagyon erősen pörög, ilyen a mesterséges intelligencia is. Ebbe véleményem szerint minden cég valamilyen módon beruházásban fog gondolkodni az elkövetkezendő egy évben. Ennek hatására minden szakembernek képeznie kell magát egy bizonyos mélységig, és mint ahogy előttem Gábor is említette, nem feltétlenül mélyen minden területen, de egy nagyon erős alapszintű tudást minden szenior kollégának fel kell magában húzni ezen a területen, annak érdekében, hogy az ügyfelek igényeire hatékonyan és megbízhatóan, kredibilisen tudjon válaszolni.
Akkor a végén, Gábor, kérlek, hogy te mondd el a jövőképet.
Ugye azzal kezdtük a munkaerőpiaci változásokkal kapcsolatban, hogy látom, és akkor mondtam, hogy ha egy szóban akarom, akkor hullámvasút volt ugye számunkra, mint nagy cég számára, aki azért elég nagy volumenben vett föl embereket. Szerintem az egyik, és most szigorúan munkaerőpiaci szemszögből nézve, én úgy gondolom, hogy ez a hullámvasút, ez most el fogja érni magukat a munkavállalókat is. Tehát eddig egy kicsit más helyzet volt a piacon, tehát eddig sokkal nagyobb volt a verseny a cégek közt, hogy munkavállalókat tudjanak fölvenni. Ez a verseny ugyanúgy megmarad. Nem azt mondom, hogy business as usual, mert nyilván egy csomó minden bonyolítja a jelenlegi helyzetet, de én abban biztos vagyok, hogy
hogy a jelöltek részére is ez most egy hullámvasút lesz, tehát ez nekünk, epamosoknak viszonylag evidens, amiről beszéltünk, hogy tudást mélyíteni, új industrik felé nyitni, belelátni mindenben, fejlődni, és a többi, és a többi. Viszont a munkavállalói oldalon ez nem feltétlenül volt meg mindenkinél, és úgy gondolom, hogy ezek a változások, akár a technológiai, akár a gazdasági változások, ezek rá fogják kényszeríteni magukat az egyéneket is arra, hogy belássák, hogy sokkal több tudást kell szerezni, sokkal nyíltabbnak kell lenni, és igenis egy kicsit kiegyenlítődik a játék, én úgy gondolom.
Nagyon szépen köszönöm mindhármótoknak, és azt gondolom, hogy tudtunk újat mutatni, meg tudtuk mutatni, hogy hogyan dolgoztok, mi történt ebben az elmúlt időszakban, és akár a munkaerőpiacon magukat kereső szakembereknek, és úgy gondolom, hogy a különböző cégeknek, iparágaknak is adtunk egy betekintést arról, hogy az EPAM hogyan követte ezt az elmúlt időszakot és ezt a trendváltást. Hallgatóinknak, nézőinknek pedig köszönöm, hogy ismét velünk tartottak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett ez a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, ahol közvetlenül is kérdezhettek kollégáinktól.